Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Orbán Viktor szerint már a politikai testületté vált a Nemzetközi Büntetőbíróság, ezzel indokolta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában, hogy 25 év tagság után kilép belőle Magyarország. A kormányfő azt is mondta, nagyon fontos a jó kapcsolat Izraellel. Kalapos Mihály összefoglalója.
Orbán Viktor elsőként Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök budapesti látogatásáról szólt, és arról, hogy a kormány miért 25 év után léptette ki Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Politikai testületté vált jó néhány nemzetközi intézmény, sajnos közéjük tartozik a Nemzetközi Büntetőbíróság, és ez egy politikai bíróság. Ha tehát úgy teszi fel a kérdést esetleg valaki, hogy miért nem tartóztattuk le Izrael állam miniszterelnökét dacára annak, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ezt elvárta volna, akkor erre három választ is tudunk adni. Az első, nem szokás. Tehát magyarul nem szoktuk letartóztatni a vendégeket. A második dolog, hogy nem akartuk. Mert Izrael a barátunk, és a külpolitikának az értelme és célja egy ország számára, hogy barátokat gyűjtsön. És a harmadik dolog, még ha akartuk volna, akkor sem tudtuk volna a rendőröket utasítani arra, hogy ezt tegyék meg, mert nem hirdettük ki sohasem, nem tettük a magyar jog részévé ezt a nemzetközi szerződést.
A miniszterelnök szerint, ahogy nő a migráció Nyugat-Európában, úgy terjed az antiszemitizmus.
Van egy közvetlen biztonsági érdekünk, hogy Izrael stabil legyen, és van egy gazdasági érdekünk is. Komoly együttműködésünk van Izraellel, jó néhány ezer ember dolgozik Magyarországon olyan üzemekben, vagy olyan cégeknél, elsősorban magas minőségű high-tech cégeknél, amelyek vegyes vállalatok, vagy izraeli tulajdonban vannak. Van egy katonai együttműködés közöttünk, alapvetően modern haditechnikai eszközöket fejlesztünk, vásárolunk közösen, illetve tőlük, és a turizmusunkhoz is egyébként jelentős mértékben járulnak hozzá, hiszen miután itt biztonságban érezhetik magukat, nyugodtan mondhatom, hogy Magyarországon van a legnagyobb biztonságban a zsidó közösség, ezért szívesen jönnek, szívesen vannak itt, és szívesen költik a pénzüket Magyarországon.
Orbán Viktor szerint Európa továbbra is Donald Trump amerikai elnök békepolitikájával szemben lép fel.
Helyes, ha a védelmi képességeinket megerősítjük, de ennek nem az az értelme, hogy folyamatosan fönntartsunk egy háborús feszültséget, hanem inkább legyen béke, az amerikai elnök vezetésével elért béke. Közben mi erősítsük a saját védelmi képességeinket, és erősítsük meg a gazdaságunkat, mert minden katonai képesség alapja a gazdasági teljesítmény.
Csóró országoknak ugyanis nincs erős hadsereg, tette hozzá a miniszterelnök.
A kormány tehát úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Eme folyamatról Zsámboki Zsolt, Tóth Norbert nemzetközi jogászt kérdezte.
1998-ban írták alá a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumát, vagy magyarul alapszabályát Rómában, ezért római statútumnak is nevezik, 2002-ben lépett, tehát 4 évvel később lépett ez a szerződés hatályba. Jelenleg 125 részes állama van, és alapvetően ez egy régi elképzelés egyébként a II. Világháború után a nürnbergi pereknek, tokiói pereket követően már felmerült az igény arra, hogy egy állandó, jelleggel működő nemzetközi büntetőbíróságot hozzanak létre. A 90-es évekre érett be ez a folyamat, segítette az is, hogy ugye Jugoszlávia, illetve a ruandai népirtás miatt két külön törvényszéket kellett felállítani az ottani bűncselekmények kivizsgálására, és akkor végül is 1998-ban érett be a folyamat, és írták alá ezt a szerződést, és ennek is ugye Hágában van a székhelye, mint sok más nemzetközi bírói fórumnak.
Milyen joganyagra támaszkodva, és milyen hatáskörrel működik a Nemzetközi Büntetőbíróság?
Ugye a legfontosabb nemzetközi szerződés, ami alapján működik, ez maga a statútum, maga az alapszabály. Ez 4 bűncselekmény kategória vagy bűncselekmény típus esetében állapítja meg a joghatóságát, vagy lehetséges joghatóságát ennek a bíróságnak. Ugye egyrészt a háborús bűncselekmények, ami egy összefoglaló gyűjtő kategória, úgy szintén az emberiesség elleni bűncselekmények, ez is egy gyűjtő kategóriának tekinthető. Aztán az agresszió bűncselekménye és a népirtás, tehát ezeket úgy is nevezik, hogy core crimes, vagy ilyen a nemzetközi büntetőjog magjába tartozó bűncselekmények, amelyek az üldözését a nemzetközi közösség azt fontosnak tartja, és ezért létrehozott egy ilyen testületet.
Milyen jogi ereje van egy ilyen elfogató parancsnak, hiszen tavaly előtt már az orosz elnök ellen is adtak ki ilyet, aztán a gázai konfliktus miatt ugye a Hamasz vezetők mellett az izraeli miniszterelnökre is.
Igen, tehát ugye a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogató parancsokat, egyéb határozatokat, mondjuk adott esetben ítéletet, ezt végre kell hajtaniuk igazából a részes államoknak. De látjuk azt, hogy azért voltak olyan esetek, nem tudom, Mongóliától kezdve, korábban Dél-Afrikán át, nem tudom, egyéb országokat is mondhatnék, ahol a végrehajtása ezeknek a határozatoknak megkérdőjeleződött, de hát azt látni kell, hogy ennek a nem végrehajtása ez lényegében a statútum megsértése. Nehéz ügy ez, de hát ez a jogi helyzet.
Magyarország tulajdonképpen bent is van, meg nincs is bent ebben a Nemzetközi Büntetőbíróságban, hiszen soha nem is hirdették ki Magyarországon, ha jól értettem.
Igen, mert a magyar jog egyébként sok más országhoz hasonlóan a nemzetközi joghoz úgynevezett dualista módon közelít, vagy főleg a szerződésekhez, nem a teljes nemzetközi joghoz, de a nemzetközi szerződésekhez. Ez azt jelenti, hogy két különálló területként látja a magyar alkotmányjog, a magyar jogot és a nemzetközi jogot. És ahhoz, hogy a nemzetközi jogból magyar jog legyen, át kell alakítani a nemzetközi szerződéseket, transformálni kell. És ez úgy történik, hogy kihirdetik őket. Tehát nem elég megerősíteni a magyar alkotmány alapján egy nemzetközi szerződést ahhoz, hogy azt végre lehessen hajtani, tehát a magyar hatóságok végre tudják hajtani, hanem ki is kell magyar törvényben vagy kormányrendeletben hirdetni ezeket, és magyar joggá kell őket tenni. Ez az alkotmányjogi része, de ugye van egy nemzetközi jogi része, hiszen ratifikáltuk, megerősítettük, tehát nemzetközi jogilag bennünket ez kifelé kötelez, viszont alkotmányjogilag a kihirdetés elmaradása miatt nem tudja Magyarország ezt végrehajtani. Ez egy nagyon régi történet, több mint 20 éves dolog, nem az egyetlen nemzetközi szerződés egyébként, amely így jár, de talán ez a legismertebb mind közül, és valóban a kihirdetés az alkotmányjogi, valószínűleg alkotmányjogi problémák miatt, és valószínűleg amiatt egyébként, mert az alkotmányozó, vagy hát a parlament egyébként politikai pártállástól függetlenül úgy gondolta, hogy ez a szerződés a köztársasági elnök, tehát a magyar köztársasági elnök alkotmányos jogállását sérti, és ezért alkotmány ellenes lehet a kihirdetése. Tehát valószínűleg ez volt az oka az elmaradásnak.
Hogyan zajlik és meddig tarthat ez a magyar kilépési folyamat?
A nemzetközi szerződések azok két részre oszthatók, aszerint, hogy tartalmaznak-e szabályt a felmondásukra. Amelyik nem tartalmazott, a nemzetközi jog általános szabályai alapján lehet felmondani, vagy nem felmondani a szerződést, viszont ez a statútum ezt tartalmaz, tehát nyilván akkor ezt kell alkalmazni. Ez úgy szól, ennél a szerződésnél, bár nem ENSZ-hez nem kapcsolódik, hogy nem ENSZ szerv egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság, hanem egy különálló nemzetközi szervezet, de mégis az ENSZ főtitkára a letéteményes a szerződésnek és az azzal kapcsolatos iratoknak, tehát ő őrzi a hiteles példányait ezeknek a dokumentumoknak, tehát őt kell tájékoztatni arról végső soron, hogy Magyarország felkívánja mondani a szerződést. Ez úgy történhet meg, hogy miután Magyarországgal szükséges alkotmányos eljárás lefolytatja, tehát ugye a magyar parlament törvényben felhatalmazza lényegében a köztársasági elnököt, aki aláírja ezt a törvényt, hogy a felmondást azt intézzék el, akkor a külügyminiszter a New York-i magyar ENSZ képviselet vezetőjén keresztül tájékoztatni fogja egy szóbeli jegyzék mellékleteként lényegében a felmondó kiratot kézbesítve az ENSZ főtitkárának, és onnantól kezdve a kézbesítéstől, vagy a készhezvételtől számított egy év elteltével tud legkorábban a kilépés hatályosulni, kivéve, hogyha egyébként mondjuk Magyarország azt mondaná, hogy később szeretne kilépni, tehát valószínűleg ez az egyéves szabály lesz majd alkalmazandó.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották. Több európai ország hírszerzése szerint Oroszország legkésőbb 2030-ig próbára akarja tenni a NATO kollektív biztonsági rendszerét, és újra háborút robbantana ki, valószínűleg a Baltikumban. Moszkva azt tesztelné, a NATO tényleg az alapokmánya 5. cikkelye szerint cselekedne, azaz a tagok a megtámadott ország segítségére sietnének-e. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint elképzelhető, hogy valóban van egy ilyen forgatókönyv, Varga Mónika interjúja.
Az európai hírszerző szolgálatok most már inkább így óvatosak. Nagyon sokan, beleértve egyébként a francia katonai hírszerzést is, még napokkal az Ukrajna elleni 2022. február 24-e agresszió előtt is azt mondták, hogy biztos, hogy nem lesz háború. Tehát nyilvánvaló ez a nagyon komoly baklövés is közrejátszhat abban, hogy most már azért a hírszerző szolgálatok sokkal óvatosabbak, tehát kerekperec nem zárják ki ezt a lehetőséget. Az jól látható, hogy Oroszország és az európai államok, főleg az EU tagállamai, az EU nagy és középhatalmai között nagyon komoly nézeteltérések, feszültségek vannak. Nyilván nem tett jót a kapcsolatoknak az, hogy az EU és a NATO, hát még az előző Amerika elnök alatt egyértelműen beállt Ukrajna mögé, és végig támogatta legalábbis Trump elnök úr beiktatásáig nagyjából következetesen Ukrajnát az önvédelmi háborújában. Erre válaszként Oroszország gyakorlatilag folyamatosan egy hibrid háborút, kibertámadásokat, kommunikációs kampányokat és más egyéb úgynevezett szürke zónás műveleteket folytat Európával szemben. Erre jön rá egy nagyon komoly fenyegetettségérzet, főleg a balti államoknál, a lengyeleknél, meg a finneknél. Ugye nekik régi történelmi tapasztalataik vannak az oroszokkal kapcsolatban, és az nem jó. Tehát nyilvánvaló, hogy folyamatosan kaphat a holland hírszerzés is a NATO-n belül a baltiaktól, a lengyelektől, meg a finnektől az üzeneteket, hogy bármikor várható egy orosz támadás. És erre még rájön az, hogy a hollandok meg a belgák rettenetesen keveset költöttek a saját védelmükre az elmúlt időszakban, tehát ez a két ország nagyon látványos alulköltő. Ennek megfelelően ott nagyon komolyan fokozni kell a védelmi kiadásokat. Na most azt meg a lakossággal valahogy le kell tuszkolni a lakosság torkán, ugye nő az államadósság miatt, esetleg a szociális szférából, oktatásból, nyugdíjakból, valahonnan csípni kell ezt az összeget, mert a nyugati jóléti társadalmak költségvetése túlfeszített, azt pedig meg kell indokolni. Tehát lehet-e mögött egy úgynevezett biztonságiasítási szándék is, hogy tudatosítsák a lakosságban egy esetleges orosz támadás kockázatát, veszélyt.
Azt mondja a holland hírszerzés, hogy egyfajta teszt lenne ez, hogy a NATO az érvényesíti-e majd a támadás esetén az ötös cikket, tehát megvédi-e a megtámadott országot, tagállamot. Lehet-e mögött ráció? Tehát elképzelhető, hogy tényleg erre készül Putyin?
Hogy tényleg erre készül, azt nem tudom, de biztos, hogy az oroszok gondolkoznak egy olyan opción, hogy valamelyik balti államot, vagy a finneket. A lengyelek azért most nagy falat lenne az ukrajnai háborúban azért alaposan meggyengült orosz haderőnek, de mondjuk talán a finnek is, de a három balti állam akár együtt is külön-különként meg, de pláne gyakorlatilag könnyű prédája lenne a NATO támogatása nélkül Oroszországnak. Lehet egy olyan orosz forgatókönyv, hogy kíváncsiak, hogy vajon blöffele a NATO az ötödik cikkel, hogy vajon az Egyesült Államoknak, vagy akár a briteknek, meg a franciáknak megérhet egy nukleáris háborút az, hogy megvédjék a Baltikum függetlenségét. Hogy az orosz vezetés ezen komolyan gondolkozik, vagy sem, az egy másik történet. Tehát lehet, hogy direkt maguk az oroszok szivárogtatták ezt ki, hogy egy kicsit fokozzák a nyomást a NATO-n, hogy elinduljon erről egy társadalmi diskurzus, ami ugye a nyugati demokráciákban teljesen természetes. De az is lehet, hogy valóban szereztek ilyen információkat, akár a hollandok, akár valamelyik másik NATO szövetséges.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Közgazdászok neki mentek a Trump kormányzat elsőre komplikáltnak tűnő egyenletének, amellyel kiszámolta, mekkora büntetővámokkal sújtson egyes országokat. Elemzésük szerint valójában nagyon egyszerű és hibás a képlet. Svetink Endre összefoglalója.
Donald Trump emlékezetes módon egy táblával vezette fel az általa a Szabadság napjának nevezett döntését, hogy minimum 10%-os vámmal sújt minden külföldi terméket. Míg szokásos bírálói azzal voltak elfoglalva, hogy még lakatlan szigeteket is megvámolt, szövetségesei azzal, mi alapján számolta ki az illetékeket. Egy fehérházi forrás a teljes csalás összegének nevezte azt a görög betűkből álló egyenletet, amely magában foglalja egy-egy ország valuta manipulációja és kereskedelmi korlátai értékét, például azt, hogy nem engedi be a piacára a klóros vízzel mosott amerikai csirkehúst. De tényleg erről van-e szó? Közgazdászok szerint nem. Amit a Trump csapat tett, az annyi volt, hogy vette az adott ország Amerikába irányuló exportja és az oda irányuló amerikai export különbségét, és meghatározta a kereskedelmi deficitet. Majd ezt a számot elosztotta az adott országnak az USA-ba irányuló teljes exportja értékével. Így jött ki az Európai Unió 0,39%-os hányadosából a 39%, amire a Fehérház egy tanácsadó szerint elnézően és nagylelkűen fele annyival 20%-os vámmal válaszolt. Viszont Washington kihagyta a számításból a szolgáltatásokat, amelyek terén Amerikának kereskedelmi többlete van az EU-val szemben. A szomszédos Kanadában, amely nem volt rajta a táblán, mert már vezető iparágait amúgy is 25%-os vámmal sújtotta Trump, A CBC közszolgálati médium a téma egyik ismerőjét kérdezte. Dmitrij Grozubinski Genfben képviselte Ausztráliát a Kereskedelmi Világszervezetben, és a Miért hazudnak a politikusok a kereskedelemről és mit kell tudnod róla című könyv szerzője. Ez egy őrült egyenlet, mondta. Az az alapvetése, hogyha jóval többet adsz el az Egyesült Államokba, mint amennyit onnan vásárolsz, akkor valami nem fair dolgot csinálsz. A külpolitikában az Egyesült Államokhoz általában hűséges Nagy-Britannia, annak ellenére, hogy Amerikának vele szemben kereskedelmi többlete van, azt az elismerést kapta, hogy termékeit a 10%-os alapvámmal sújtják, holott a logika szerint Londonnak kéne körülbelül 7%-os vámmal sújtania az amerikai termékeket. Grozubinski szerint ezért nem jó a válaszvám kifejezés, és erre egy égi hasonlatot is elővet. Ez olyan, mintha Szent Péter a mennyország kapujában azt mondaná, megnézem, mennyire éltél erkölcsös életet, aztán egyszerűen elosztja a gyorshajtási bírságaid összegét a parkolási bírságaiddal, és kijön az erkölcsös életed százalékos aránya. Más szakértők annak bizonyítékát látták az egyenletben, hogy nem konkrét terv, hanem a vámok mint eszköz erejében való hit motiválta a Trump kormányzat döntését, amely például a világ egyik legszegényebb országát, Lesotho-t 50%-os vámmal sújtotta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Donald Trump által bevezetett vámok rövid és hosszú távon is komoly hatással lehetnek a világgazdaságra, vélekedett a portfólió elemzője. Madár István kiemelte, hogy az intézkedés jelentős bizonytalanságot okoz a nemzetközi szereplőkben. Szabó Gergő interjúja.
Alapvetően egyelőre az első reakciók abból a reflexből táplálkoznak, hogy a világgazdaságban minden ilyen kereskedelmi korlátozás az egy zűrzavart, egy a rend megbontását jelenti, és ilyen módon mindenki pesszimista azzal kapcsolatban, hogy milyen gazdasági hatások várhatók ettől. De nem csak a vámokat elszenvedő országok részéről, hanem az Egyesült Államok tekintetében is. Az Egyesült Államok esetében egyrészt a gazdasági, üzleti, lakossági várakozásokon keresztül, másrészt az áremelkedéseken keresztül, a harmadrészt pedig azért, mert azok az esetleges gazdasági hatások, amelyek hosszú távon akár beruházásokban és növekedésben testet töltenek, eléggé lassan érkezhetnek. Emiatt általában azt gondolják a befektetők és általában az elemzők is, hogy egy stagflációs környezethez hasonló állapot alakulhat ki az Egyesült Államokban. Tulajdonképpen az első negyed évre nagyon valószínű, hogy gazdasági visszaesés lesz az Egyesült Államokban, és megeshet, hogy ez a gazdasági visszaesés a következő negyed évben is folytatódik, amennyiben az infláción, illetve a vámháború miatti bizonytalan gazdasági környezet összességében az üzleti aktivitást visszafogja. Az Európai Unió esetében ugye, hiszen minket talán ez érdekel a legjobban, még inkább azt lehet mondani, hogy rövid távon a kedvezőtlen hatások érvényesülnek, hiszen az szinte biztos, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol az export teljesítmény az Európai Uniónak visszaeshet, ugye ezek közül kiemelten érdekes a járműipar, egyrészt azért is, mert ugye Magyarországnak is van közvetlen és közvetett kitettsége ebbe az irányba, másrészt pedig azért, mert ezt ugye extra vámok terhelik, jelenlegi értelmezés szerint az Európai Unióra kivetett 20, illetve az járműjátást a kivetett 25%-os vámot össze kell adni, és így érvényesülnek ezek a vámterhek az amerikai piacra való belépéskor. Ezért úgy becsüli mindenki szinte, aki adott már ilyen prognózist, hogy az idei évi GDP növekedést is egy kis mértékben, a jövő évit pedig talán már egy szemmel látható mértékben vissza fogja fogni Donald Trump bejelentett intézkedéscsomagja, és így az Európai Uniónak nyilván sokkal nehezebb lesz kilábalni ebből a recesszió közeli állapotban, amelyik most jellemzi.
Képes az Európai Unió bármilyen határozott válaszlépést, intézkedést tenni ezzel szemben? Mert az EU vezető politikusai arról beszélnek, hogy ők is képesek ilyen intézkedésekre.
Természetesen képesek, ugye a legegyszerűbb az, hogyha visszalőnek, és akkor ugye hasonló mértékű, vagy még nagyobb mértékű vámokat ki tud vetni az Európai Unió is, illetve megtalálhatja azokat a fájó pontokat a külkereskedelemben, amelyek esetleg még inkább tudnak ártani az Egyesült Államok exportjának. Ugye ezzel az a probléma, hogy ez önmagában a kereskedelmi háború logikájából következően a másik oldalon is okoz károkat, de hát ugye, hogy egy háborúban is igazi győztesek nincsenek, tehát itt igazából az a kérdés, hogy ki bukik nagyobbat, vagy ki bukik kisebbet, és igazából az ilyen típusú viszont intézkedéseknek általában nem az az értelme, hogy ettől az Európai Unió esetében kisebb gazdasági kárt képződik, hanem az, hogy jobb belátást bírja a partnert, és akkor a jobb belátás az esetleg korrekciót indíthat el ebben a nagy erővel beindult kereskedelmi háborúban.
Mi okoz nagyobb terhet, erőpróbát a világ gazdaságának az, hogy ezeket a vámokat bevezette az Egyesült Államok, vagy az a bizonytalanság, amit ez, illetve az elmúlt időszak okozott?
Általánosságban véve, amíg nagyon lebegett ez a kérdés, és nem lehetett tudni, hogy pontosan mennyire gondolja komolyan Donald Trump ezt a vámháborút. Ugye itt zárójelben érdemes megjegyezni, hogy Kanadával és Mexikóval kezdte az erősködést az amerikai elnök, rájuk továbbra sem érvényes egyetlen egy vám se, tehát látszik, hogy a várakozásokhoz, meg a kezdeti kibuzdulásokhoz képest egészen másfele haladt el végül a világ. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy az a fajta bizonytalan környezet, ami idáig jellemezte a kereskedelmi háború körüli helyzetet, arra sokan mondták azt, hogy azért rosszabb, mint maga a vám, mert hogy ugye azt a fajta bizonytalanságot hordozza magába, hogy nem tudja egy cég, hogy neki most akkor érdemes-e az Egyesült Államokba elmenni és ott termelői kapacitásokat alapítani, vagy pedig ki kell várnia ezzel, és ugye ez a legrosszabb helyzet, mondták akkor az elemzők, hiszen igazából semmilyen gazdasági aktivitás nem jelent egy kivárás. Sem mondjuk egy európai beruházás, sem pedig egy amerikait. Ugyanakkor, mivel a várakozásoknál jóval nagyobb vámterheket vetett ki az Egyesült Államok jóval szélesebb körben és jóval nagyobb mértékűeket. Ezért továbbra is komoly kérdés az, hogy vajon ennek fényében érdemes-e oda költözni, vagy nem. Nem olyan egyértelmű a válasz még most sem. Ugye gondoljunk csak arra, hogy vannak olyan elemzések, amelyek azt mondják, hogy bizony, még az Amerikába gyártott termékekben is olyan import hányad van, gyakran a termékek utaztatásán keresztül, gyakran csak egyszerűen az a behozott alkatrészeken keresztül, amelyek összességében drágítják az ottani termelést is, és az ottani fogyasztói árakat, a belső fogyasztói árakat önmagukban is följebb viszik, és akkor megint egy új helyzet van, és újra föl lehet tenni a kérdést, hogy érdemes-e odavinni a termelést, vagy sem, főleg ha esetleg azon gondolkodnak az egyes vállalatok, hogy esetleg a mostani terhek azért nem tartanak a világ végéig. Tehát mondanám azt, hogy egy kicsit talán tisztult a kép a vállalatok szempontjából, de nem biztos, hogy ez a sokszerűen magas vámteher és a hozzáfűződő Amerikai Egyesült Államokban megfigyelhető várható hatások és gazdasági hatások együttesen olyan környezetet teremtenek, ahol a vállalatok végre lépnek és elkezdenek beruházni, vagy az egyik, vagy a másik piacon.
Madár Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A műsorvezető Ignát Márk. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!